Kedves testvérek, pünkösdre készülő gyülekezet, Istennek az az igéje, amely szólott hozzám, és lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, és az egész szakaszra tekintettel, különösképpen a 31. vers B részében eképpen, a seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Amen. De jó hallani a seregek urának, ami Istenünknek szeretetéről, amely féltő szeretet, szabadító szeretet az ő népe, és mindannyiunk számára, és az ő népe által a világ számára is. Az a reménységünk, hogy ezt az ige hirdetést hallva átjár bennünket ez az öröm, megerősödünk ebben az evangéliumi mennyei biztató örömben. Mert valóban ennek az igének a lényege az, hogy Isten, aki elkezdte bennünk ennek az örömnek, ennek az üdvösségnek a jó munkáját, hogy Pál apostol később ugyanezt megfogalmazza a Filippi levélben, az el is végzi azt a Krisztus Jézus napjára. Tehát aki folyamatosan hall erről a féltő szeretetről, majd befogadja ezt a féltő szeretetet, és igyekszik eszerint az isteni szeretet szerint örömben és bizonyosságban élni, azt az Isten vezeti ezen az úton, szíve utolsó dobbanásáig megtartja ezen az úton, míg nem megérkezik, megérkezünk ő hozzá. Hát aki elkezdte bennünk az üdvösség jó munkáját, elvégzi azt, a Krisztus Jézus napjára, és a mai igében is pontosan erről van szó. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Kell ennél nagyobb örömhír. Nézzük akkor részletesebben ezt az igét, és először hadd szóljak a felolvasott ige alapján, az Isten szeretetéről, az Isten határtalan szeretetéről, amit ő megmutatott végérvényesen egyszülött fiában, a Jézus Krisztusban. Valóban a legbíztatóbb üzenet Isten igéjében számunkra az, hogy ő mindenkor, minden körülmények között szereti az övéit és az ő szeretetétől senki, és semmi el nem választott bennünket. És már 13. alkalommal szólunk Ezékiás király történetéről. Csak egy mondatban az összefüggést, már csak Júda maradéka bezárva Jeruzsálem várfalai közé, kiéheztetve, körülvette őket a hatalmas, legyőzhetetlennek tűnő asszír hadsereg, amely sokaságnak a végét a lovasokkal és a harci kocsikkal, meg a gyalogosokkal együtt nem is látták. Emberileg reménytelen, örömtelen, halálos, életveszélyes helyzet az, amelyben a maradék Júda még ott Jeruzsálem várfala köré volt szorítva. És ekkor Isten népének felelős, felkent, választott és elhívott vezetője, Ezékiás király az Úrhoz fordul, mert tudja, hogy nincs máshol segítség. Elemeztük azt a gyönyörű imádságát, amiben az Úrhoz fordult, az Úrhoz könyörgött és kiáltott. És azt halljuk, tapasztaljuk a mai igében is, hogy nem hiába szólítjuk meg az élő Istent. Ha őszintén imádkozunk hozzá, ha szívből és reménységgel kiáltunk az ő színe felé, akkor ő meghallja az imádságot. Ezt jegyezzük meg. Meghallja az imádságot. És meghallgatja mindjárt úgy, amely ennek a meghallásnak tetten érhető jele, hogy válaszol, reagál, feedbackkel erre az imádságra. És testvéreim, ezt mi sokszor nem vesszük észre csüggedésünkben, hogy nem hiába imádkoztunk. Az Isten már válaszolt, választ adott. Ez a válasz nem jelenti mindjárt azt, hogy azonnal cselekedett is érettünk, hogy azonnal megoldotta a problémát, mint egy megrendelésre. Az ő cselekvése az isteni akarathoz, az isteni időszámításhoz, kairoszhoz kötött, a szabadító cselekvés az később jöhet, legyünk türelemmel. De vegyük észre, hogy nem csak meghallotta, hanem azzal meghallgatta az imádságunkat, hogy választ adott nekünk. És egy ilyen választ hallhattunk a mai igéből is. Ezékiás király kiáltotta az élő Istenhez, és az élő Isten felkent prófétája, Ézsaiás próféta által válaszolt Ezékiás király és Isten népe kiáltására, mégpedig így kezdődik ez az Ézsaiás prófétai válasz, aminek már a harmadik részét elemezzük egyébként, mert egy nagyon hosszú válasz, hogy így szól az Úr. Tudsz-e imádkozni? Ebben a felgyorsult világban tudsz-e szívből imádkozni? Tudsz-e kiáltani és igazán az Úrhoz kiáltani? Van-e segítséged esetleg a közös imádságban? Nem a szavak szépsége számít. Szívből jövő imádság, vagy mások imádsága, amit segítségül kérsz, és imádságos szívvel felolvasol. Vagy ha imádságos szívvel éppen egy adott helyzetben csak annyit tudsz sóhajtani, hogy ja Istenem, segíts, ja Istenem, légy velem, ja Istenem, könyörülj rajtunk a te akaratod szerint. Tudsz-e így imádkozni? És észreveszed-e, hogy azonnal van válasz. Isten az egyetlen, aki azonnal válaszol. Nem mindjárt cselekszik, ezt is megteti hatalmából, de azonnal válaszol, hogy itt vagyok, hogy a telefonvonal másik végén, az e-mail másik végén van valaki. És nem egy visszapattanó e-mail, hanem egy személyesen neked szóló válasz. Hogy meghallottam a te imádságodat. Én is mindig akkor vagyok nyugodt, ha egy-egy megszólításra, ez csak egy gyarló emberi példa, egy-egy üzenetre, egy-egy e-mailre azonnal tudok valami személyeset válaszolni, és még semmit nem tettem, a cselekvés, a tényleges segítség, az még később van, és vannak olyanok, akik visszaélnek ezzel, hogy már egy óra múlva írják, hogy de most nem a szó, most azonnal kérem a segítséget, így és így és így. De e visszaélések ellenére is mindig az a megnyugtató, egyre nehezebb mindannyiunk számára, hogy legalább válaszoljunk, és azonnal, minél előbb. Na, Isten nem késik, Isten nem késlekedik, csak az a kérdés, hogy észreveszed-e, hogy ő meghallotta, és válaszolt neked. Sőt, biztatóan válaszolt. Mert Isten válasza mindig biztató. Mindig az ő szeretetét, az ő szeretetének evangéliumát hirdeti. A Biblia minden igéje Jézus Krisztusra mutat. Éppen ezért a Biblia minden igéje a megváltás, az Isten szeretetének evangéliuma, hogy van más élet, van új élet, van örök élet, Istenben van megoldás, Istenben van esély a mélységekből felemelkedni. Van esély az élet örömre, és van esély nem visszaélni a szeretettel. Csupa biztatás Isten igéje, és ennek a biztatásnak a maximuma maga a meghalt és feltámadott Jézus Krisztus. Az evangélium evangéliuma, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érettünk. Én az Isten szeretete a mai íge szerint, ha kiáltasz, ő hall, meghallgat, válaszol, és ha nem is cselekszik azonnal, ezt majd ő tudja, hogy mikor cselekszik, de bíztat. Bíztat az ő határtalan szeretetével. Ne felejtsük el, Pál azt írja az egész Bibliáról, a római levélben, hogy mindezek azért irattak meg, az egész Biblia, és ez a Biblia értelmezésének, írásmagyarázatának, hermeneutikájának az egyik kulcsa, nem mindegy, hogy hogyan nyúlunk a Szentíráshoz, hogy mindezek azért irattak meg, hogy az írásokból vigasztalás nyerve reménykedjünk, örüljünk, bizonyosságunk és bizalmunk legyen. És hogyha ez a miénk, ez a szeretet, ez a biztató üzenet, tudjátok, mi következik ebből? Akkor egy gyakorlatra lefordított tanács. Nekünk is először csak is biztatni szabad a másikat. Tudjuk ma egymást biztatni? Annyira tele vagyunk magunkkal, a magunk baja, a magunk ingerei, a magunk problémái, nem is tudunk odafigyelni a másikra, nem is tudjuk meghallani a másikat, el se jut a másik kiáltása, amit sokszor Istenhez intézve rajtunk keresztül akar az Úr meghallani, mert mindig használ emberi eszközöket. Tudjuk mi egymást biztatni, kedves testvérei? Meghalljuk egyáltalán a másikat? Tudjuk biztatni egymást a házasságban, a családban? Tudjuk biztatni a kőkemény szigorúsággal és versennyel és hajtással teli könyörtelen munkahelyeken? Legalább egy mosollyal, legalább a szűk körben összetartva? Tudjuk egymást biztatni az egyházban? Nem sorolom. Hát, kedves testvéreim, nagyok a hiányosságok e tekintetben, hogy tömire bántjuk egymást. A megnyilatkozásaink 95%-a durva kritika, bántás, szeretetlenül, már-már gyűlölettel és gyilkos indulattal telve. Hát ezt látjuk. És sokszor az egyház sem külön. Kedves testvéreim, nem szabadna ennek így lenni. Bart írja, akkor hadd mondjam az ő kifejezését, hogy ne én mondjak valami erős kifejezést. Az Ember és Embertárs című munkájában azt mondja, hogy a legtöbb szavunk egymáshoz üres és barbár szó. Tudjuk egymást biztatni, mert Isten biztat bennünket, mert Isten szeret bennünket. És akkor a következő jelzővel, hogy Isten féltő szeretettel szeret bennünket, árnyalom egy kicsit az üzenetet. Hogy szeret bennünket, de féltő szeretettel szeret bennünket, vagyis ez a biztatás, ez nem jelenti azt, hogy mindent elfogadok és elkenem a dolgokat. Ez egy féltő szeretettel teli biztatás, amelyben helye van az intésnek is, kedves testvéreim. Ahogy itt is elhangzik, nagyon keményen az intés, ha úgy tetszik, az ítélet, ami még nem a végítélet, és azért féltő szeretettel teli ítélő hang és intés, mert életre hív, mert megtérésre hív, mert az éles kanyarban oltalmaz, mert a szakadéktól óv, a kárt vallott élettől. Mert Isten életet, megtérést, üdvösséget akar. És ezt megfogalmazza a mai ige, ezt a féltő szeretettel teli intést általánosan, és hadd idézzem a mai igét, mert egy prédikáció az ige magyarázat is, és olyan jó lenne, ha otthon elolvasnátok, és így igazolná bennetek a Szentlélek, hogy miért azt mondtam, amit mondtam, hogy én mindent tudok. Mindent tudok rólad, mindent tudok erről a világról. Én előlem elrejtened semmit sem lehet. Tudom a te dolgaidat. Így mondja az ige, hogy én tudom, hogyha leülsz, még ilyen részletesen is, tudom, ha felállsz, tudom, ha bejössz, tudom, ha kimész, tudom, ha tombolsz, és olyan ideges vagy a belső szobádban, tombolsz, és mások előtt is szégyelnéd, mert elragad az indulat, és tudom azt is, amikor tombolsz az Isten színe előtt gőgösen, és az Isten nevét is gyalázod és bántod, mindent tudok. Ismerem a gondolataidat, a szándékaidat, ismerem a szavaidat, hogy mit miért mondasz, és hogy mögötte milyen szándék van. A szavaidat, a cselekedeteidet, azoknak indítékát, és a mulasztásaidat is. Ezért a bűnbánat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Mert én vagyok a szívek és a vesék vizsgálója, és a Bibliában a vese az a tudatalattit jelentette, vagyis, hogy amit elnyomunk magunkban, amit még mi magunk sem szeretnénk tudni magunkról, amivel nem szeretnénk szembesülni. Isten ezt mind-mind tudja. Vagyis ind bennünket az Isten, hogy mindenféle farizeusi képmutatás hiába való. Ezt mondja az ő féltő szeretete általánosan intő módon, és aztán konkréttá teszi ezt az ígéretet, ezt az ítéletet, amikor az ellenséges asszír néphez, a gőgös, Isten káromló asszír néphez szól, hogy vigyázz, mert azt hiszed, hogy te vagy a leghatalmasabb. Tudjuk, hogy hogy leáldozott Asszíria, meg azóta hány nagy hatalom. De nincs már messze az az idő, te, aki engem káromolsz, hogy én horgot akasztok az orrodba, és zablát teszek a szádba, és visszafoglak, és leállítalak. És hogyha Isten leállít bennünket, leállít egy hatalmasságot, akkor azt megítélte. És nem csak Asszíriával kapcsolatban mondja ezt, ami döbbenetesen egyébként meg is történt a történelemben, a minden hatalmasság felelősségére erre felhívja a figyelmet, és nem csak a világvezetőire gondoljatok, mert ugye mindig megy ez a provokáció, hogy ott fenn ők a hibásak. Hát igen, ők a legnagyobb felelősek, csak hogy szidás helyett imádkozol-e értük, ami bibliai parancs, de ne felejtsd el, hogy a magad helyen te is vezető vagy, kicsibe vagy nagyba. Mi szeretjük mindig provokatív módon a bűnbakot keresni. Isten majd megítéli azokat, akik vétkeztek, és Asszíria félre értelmezte azt a hatalmat, amit Istentől kapott és magának tulajdonította. Tehát az intő szó, a féltő szeretet elhangzik általánosan, és elhangzik ott akkor egész konkrétan nem csak Asszíriával szemben, hanem minden hatalommal szemben, amely, ha nem szolgálatként értelmezi a hatalmát, és nem az életet szolgálja, hanem a pusztulást, és csak az öncélú, önző presztízsét és érdekeit, minden határon túl, azt a hatalmat az Isten leveszi, és előbb-utóbb megítéli, mert van egy határ. Mert Isten nem enged egy határon túl, és onnantól kezdve nemet mond. És ne felejtsük el, hogyha ez az asszírokra, meg a mai helyzetre, meg a pogányokra érvényes, akkor ez az intő szó még inkább érvényes az egyházra. És ezt itt most három pont. Ha a pogányokat így számon kéri, akkor hogy ne kérni még inkább számon az ő népét? Hogy nem élte vissza azzal a szeretettel, azzal a küldetéssel, amit az Úr ruházott rá. Tehát gyönyörű ez a szeretet, bíztató ez a szeretet, de féltéssel teli ez a szeretet, értitek? Féltő szeretet. Még nem a végítélet. Hív, megtérésre hív. Isten népét és az asszírokat és mindannyiunkat ugyanúgy. Van még lehetőség, nincs olyan mélység, amelyből ne lenne megoldás. És hogyha a biztató üzenet az arra indított bennünket, hogy mi is biztassunk másokat, akkor ez a féltő szeretettel intően biztató üzenet pedig arra indít bennünket, hogy mivel Istené az ítélet, és nem a miénk, tehát az öröklét szempontjából meg ne próbáljuk azt, hogy valakire azt mondjuk, hogy ez a kárhozat gyermeke. Ez az Úrnál van. Mi mindenkire csak reménységgel tekinthetünk, és mivel Istené a végső ítélet, mi megbocsáthatunk, és mindenki felé mi tehetjük meg az első lépést. Sőt, ez a féltő szeretettel biztató üzenet arra is indít bennünket, hogy intsük már egymást mi is ezzel a krisztusi féltő szeretettel. Érted, az evangélium intés betartva, ha csak ezt komolyan vennénk, hogy hát figyelj, veled valami bajom van. Féltő szeretettel én teszem meg az első lépést. Négy szem közt üljünk le. Beszéljük meg. Már ott megoldódna. Imádkozva beszéljük át. Ha szükség van, akkor egy szűkebb testvéri körben. Ez az evangélium intés. Ehelyett nem mit csinálunk? Az egyházban is. Egyből ki a Facebookra. Testvéreim, ugye értitek, hogy valami itt nincs rendben. Miközben milyen lelkülettel tesszük ezt? Milyen lelkülettel beszélünk egymással? Nem méltó hozzánk. Szeretettel és ilyen értelemben féltő szeretettel bíztatni, és ha kell inteni egymást, mert ez nem azt jelenti a bíztatás, hogy minden rosszra is igent mondunk. És harmadszor, erről csak nagyon röviden, Isten féltő szeretete a szabadítást véghez viszi. Összefoglalom egy bővített mondatban. A szabadítást nem csak mondja válaszban, bár gyönyörű, hogy megfogalmazza a prófét, amikor Asszíriától Isten népe Júda felé fordul egy lehetetlen helyzetben, hogy neked mondom, szeretett népem, hogy milyen gyönyörű ez, hogy micsoda méltóság, hogy Isten az ő népét, bennünket, téged, engem személyesen megszólít. Neked mondom, de nem csak mondja, hanem cselekszik, jeleket adva mondom. Isten már azzal, hogy válaszol, ha nem is oldja meg azonnal a végső problémát, folyamatosan ad jeleket, amivel a válaszát igazolja. Ti észreveszed ezeket a jeleket, hogy Isten az események ura, hogy Isten életedben hány ponton tett csodát, adott mennyei jelet. Az is egy ilyen mennyei jel, hogy még itt vagyunk, hogy az elmúlt hetet túléltük, hogy még dobog a szívünk, hogy tart még a kegyelmi idő. És akkor egészen nagy dolgokat nem említettem, amit én magam is megtapasztaltam, hogy milyen jeleket, csodákat éltem át. Az Ószövetség ezért van tele ilyen csodákkal, vagy gondolunk Jézus Krisztus csodájára, csodáira, amelyek mind ilyen jelek, hogy már elkezdtem cselekedni, érted, és a legnagyobb jel, említettem már, maga a szabadítás csodája, Jézus Krisztus halála, feltámadása, mennybe menetele, közben elküldte az ő lelkét, és majdan visszajövetele, amikor kiteljesedik rajtunk az, ami hitáltal már a miénk. Tehát nem csak személyesen mondja, hanem jelekkel alá támasztva mondja ezt az üzenetet. És nem csak megígéri a szabadítást, hanem ténylegesen megszabadít. Konkrét bajból, konkrét betegségből, konkrét nyomorúságból, konkrét megoldhatatlan helyzetből. Hányszor törtem a fejem az elmúlt héten is, hogy ez most hogy lesz, erre most hogy válaszoljak? S rájöttem arra, hogy várni kell 2-3 napot kegyelemmel, és magától megoldódik az ügy, ahogy én nem tudtam volna megoldani, és ez a kegyelem nem csak jel, hanem konkrét tényleges szabadulás. Ahogy mondja az asszírokkal szembe, Isten igéje, Isten népének, csak hogy megint idézem az igét, és mindjárt befejezem, hogy először csak a tarlót látod, aztán vetsz, aztán növekedni fog a vetés, és lesz gyümölcs, és aratni fogsz, és lesz saját szőlőd és fügefád, mert az asszírok visszavonulnak, és Jeruzsálem újból benépesül, és a maradék egyre inkább felnövekszik, és hirdeti kifele az evangéliumot, hogy beteljesedjék az ige, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Nem tudom most elmagyarázni, hogy Isten azért választotta ki a zsidó népet, hogy megszülessen a zsidó népből Jézus Krisztus, és hogy általuk az evangélium terjedjen az egész világba, és ezt a proféciát halljuk itt, hogy konkrétan is megszabadulsz, az asszírok eltűnnek, pünkösd utáni vasárnap majd ez az ige szakasz következik, de már ott van a szabadításnak nem csak a konkrét beteljesedése, hanem egyben a kiteljesedése is, hiszen ez a profécia is, de az előbb kifejtettem, ami szabadító Jézus Krisztusunkra mutat, a biztatás, az öröm az evangélium maximumára, a szabadítás teljességére. A biztató üzenet, a szeretet minket is arra indít, hogy biztassunk másokat. A féltő szeretet arra ind bennünket, hogy mi is biztató és féltő szeretettel intsünk másokat, és bocsássunk meg másoknak. És ez a szabadítóan féltő szeretet pedig arra indít bennünket, és jól figyelj, hogy odaadó életet élj, bárhol vagy. Egyre inkább széved utolsó dobbanásáig a Jézus Krisztusban. Én nagyon köszönöm azoknak, akik eljöttek, Békési Sándor teológiai professzor, rajzfilm rendező, 12 részes, 13 részes rajzfilm sorozatának a megtekintésére, zsúfolásig megtelt a kis terem. Nem tudtunk átjönni, mert teljes sötétet kért a professzor úr, és azt ott a teremben tudtuk biztosítani. Szentek protestáns szemmel. Tehát a felkérést arra kapta, hogy a szentekről készítsen egy 13x9 perces rajzfilm sorozatot. Megvolt a koncepció, csak fekete, fehér, arany. Feketének fehérnek megvan a jelentősége, sokszor a fekete a kísértés, az arany, az a mennyei világ, és a piros, a dobogó szív, és a vér, a tanúság. Az adott szent, amit mi példaként állítunk, mint odaadó életet az egyház elé, visszaemlékezik az életére, a küzdelmeire, a harcaira, és a halálos ágyán ennyit mond: Uram, kiválasztottál, Uram, bocsásd meg a bűneimet, és fogadj magadhoz. És végig halljuk a dobogó szívet, az egyre inkább átadott életet. Kedves testvéreim, nincs más értelme az életnek. Krisztusban, Krisztusnak élni, és ezáltal bíztatni, és bíztatva inteni a másikat ezzel az odaadó élettel. A seregek urána féltő szeretete viszi véghez ezt. Amen.